Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Nem csak Magyarországon, Európában is emberek milliói sóhajtanak békéért, azért, hogy záruljon le a sok emberi áldozattal járó orosz-ukrán háború. Ezt mondta a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke a Tolnavár megyei Kalaznón, a párt Állíts egy keresztet a békéért elnevezési akciójának újabb helyszínén. Latolcai Csaba, aki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, kiemelte, vissza kell fordulni a keresztény gyökerekhez, amelyek már bizonyították Európa 2000 éves történelmében, hogy békét tudnak teremteni. A község határában emelt fakeresztet Serbán Valentin római katolikus plébános áldotta meg. Szlovákia, az Európai Unió és Ukrajna képviselőiből álló szakértői csoport jön létre az ukrajnai gáztranzit lehetséges megújításának ügyében, közölte Robert Fico. A szlovák miniszterelnök ugyanakkor kijelentette, ha ennek igyekezete nem vezet eredményre, Szlovákia válaszlépéseket foganatosít Ukrajnával szemben, többek között érvényesítheti vétójogát az uniós döntéshozatalban. Azt is mondta, megvonhatják az összes humanitárius segélyt. A tavalyi a magyarországi gazdaságtörténet második legeredményesebb éve volt a beruházás ösztönzés szempontjából. A 2024-ben kötött megállapodások alapján 4000 milliárd forintnyi új beruházás érkezik hazánkba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kifejtette, az egészségügyi válság, a fegyveres konfliktusok és a terrorfenyegetés nyomán új világgazdasági korszak kezdődött, ebben az új versenyben pedig hazánk kiválóan teljesített tavaly. A legtöbb beruházási projektet magyar cégek hajtják végre, 23 vállalattal sikerült megállapodni. A legnagyobb volument 7 kínai vállalat képviseli, ezek a teljes beruházási érték felét teszik ki, de dél-koreai és japán cégek is hoztak döntést új nagy beruházásokról. 2024. novemberében a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyersadat szerint 3,7, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 5,3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4,5, az üzemanyagok esetében 1,3%-kal bővült az értékesítés. A volumen 6,1%-kal felülmúlta az előző havit. 2024. novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a KSH. Az ipari kibocsátás 1,6%-kal kisebb volt az októberinél. Kedvezőbb lett a borra való adózása idén, ugyanis a korábbinál több esetre érvényes az adómentesség, közölte a NAV. Már nem csak a vendégtől kapott borra való adómentes, hanem az is, amelyet a vendéglátóegység üzemeltetője ad. Ehhez azonban olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kiderül, hogy ki, mikor, mennyit kapott, vagyis minden adatot fel kell tüntetni, ami a kifizetést igazolja. Az átutalásos vagy bankkártyás fizetése szintén ez a szabály érvényes. A kormány tárgyalásokat kezd a hallgatói ösztöndíjakról a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával, jelentette be a szakterületért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika elmondta, a visszajelzések alapján úgy látják, ismét indokoltá vált a normatíva összegének és szabályozásának felülvizsgálata, ezért a kollégiumi férőhelyek kérdésében történt előrelépések után ebben a témában is megkezdik a tárgyalásokat. Az államtitkár az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon beszélt. 19.900-an fordultak orvos az influenza-szerű tünetekkel a múlt héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentésében azt írták, 137.300 embernél akut légúti fertőzés tünetei jelentkeztek. A fertőzések számának emelkedése várható a következő 1-2 hétben. A szakemberek szerint ez már influenza járvány. Mérgező anyagot rákcsálók ellen használt strichnin tartalmaztak azok a borítékok, amelyeket november végén a belga belügyminisztérium, az Állambiztonsági Hivatal és a Miniszterelnöki Hivatal címére küldtek, közölte a brüsszeli ügyészség. Az ügyben egyelőre nem történt őrizetbevétel és a nyomozás tovább folyik. Egy 10 hajóból álló flottát indít a Balti-tengerre a hétvégén a NATO. A hajók feladata a tenger alatti kritikus infrastruktúra védelme lesz, írta meg a Politico brüsszeli újságra hivatkozva a Portfólió gazdasági portál. Joe Biden amerikai elnök lemondta az Olaszországba tervezett utazását, miután Kaliforniában súlyos erdőtüzek pusztítanak. Los Angeles megyében is tombolnak a lángok, melyek legalább 5 ember életét követelték, és több mint 1100 épületben okoztak károkat. A kormányzó szükségállapotot hirdetett, miután több 10 000 embert kellett kitelepíteni. Végül az időjárásról. Kezdetben sokfelé várható eső, a magasabb területeken akár hó is, majd szűnik a csapadék és szakadozik a felhőtakaró, sokfelé lesz élénk viharos a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6 fok körül alakul, és napközben sem nagyon emelkedik. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa felhívásai a szerdai audiencián. Védelmezzük az életet minden szakaszában. A pápa újévi audienciája a Szentszéki Diplomáciai Testületnek. Valós a világháború veszélye, vállaljuk a párbeszédet mindenkivel. A Szentatya januári és február elejé liturgikus programjai. Amikor megnyílik az ég, Sajgó Balázs atya emlékezése urunk megkeresztelkedése ünnepére.
Ferenc pápa felhívásai, védelmezzük az életet minden szakaszában. A pápa szerdán az általános kihallgatáson újabb felhívást intézett a háborúban álló országokhoz, valamint azért, hogy ne feledkezzünk meg az erőszak által sújtott területekről, és továbbra is imádkozzunk a békéért. A pápa emlékeztetett II. János Pál kérésére, hogy védjük az életet fejlődésének minden szakaszában. A fogantatástól a természetes halálig. A 6. pálteremben az afrikai cirkusz tartott rövid bemutatót zenével, tánccal, akrobatikus számokkal és 2 műelefánttal. Köszönet a cirkuszosoknak, mert megnevettetnek minket, mondta a pápa. A Cirque Africa műelefántokkal kiegészített lelkes előadása a 6. pálteremben mosolyt csalt Ferenc pápa arcára a fájdalom után, amelyet a világ különböző részeit sújtó folyamatos konfliktusok miatt érez. Ne felejtsünk el imádkozni a békéért, hangsúlyozta a pápa. Január 8-án, az általános audiencia végén, miután katekézisét teljes egészében a több százezer gyermek kizsákmányolásának, bántalmazásának és kényszermunkára fogásának szentelte. Ne felejtsünk el imádkozni a békéért, ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, ne feledkezzünk meg Názáretről, Izraelről. Ne feledkezzünk meg az összes háborúban álló országról, buzdított a Szentatya. Kérjük a békét, tette hozzá. Határozott kérése, hogy ne táplálják a feszültséget és az aggodalmat, amely áthatja a béke keresésének folyamatát. A kockázat, ahogy a pápa már sokszor említette, az, hogy a Kelet-Európában, a Közel-Keleten, Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában zajló tragédiák feledésbe merülnek. Vagy ami még rosszabb, hogy a halálesetekről és a pusztulásról szóló hírek megszokássá, napi rutinná, következésképpen közömbösséggé válnak. Kérjük a békét, és ne felejtsük el, hogy a háború mindig, mindig vereség. Az Úr áldjon meg mindenkit, mondta a pápa. Ferenc pápa 2025 első általános audienciáján felhívásában II. János Pál gondolatát kölcsönözte.
San Giovanni Paolo II esortava a costruire la civiltà dell'amore e della vita.
Építsük a szeretet és az élet civilizációját. Ezt a lengyel zarándokok köszöntésekor mondta, és arra buzdította őket, hogy kiemelt feladatként kezeljék továbbra is ezt a buzdítást honfitársuktól, a pápától. Védelmezzétek szeretettel az életet, fejlődésének minden szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. Bölcsességben és kegyelemben neveljétek gyermekeiteket, kérte a Szent Atya. Az olasz hívek köszöntése előtt a műsorvezető bejelentette az afrikai cirkusz bemutatóját. Jelenleg Rómában turnézik a társulat, amely Etiópia, Tanzánia, Tunézia, Marokkó, Kenya, Egyiptom, Szenegál, Dél-Afrika és sok más nemzet művészeit tömöríti, akik ezen országok cirkuszi iskoláiban tanultak. Közel 60 táncos, zsonglőr, bohóc, akrobata, sőt két műelefánt modern technológiákkal működtetett nagy mechanikus báb lépett be látványosan a 6. pálterem színpadára. Híres dallamok kíséretében a cirkuszi társulat ízelítőt adott a pápának műsorából, ami igazi tisztelgés az afrikai előadó művészet minden formája előtt. Ferenc pápát szórakoztatta az előadás, különösen az akrobatikus mutatványok tetszettek neki. Majd miután az elefántot is megsimogatta, háláját fejezte ki az előadóknak, akik jókedvre derítik az embereket. Nagyon köszönöm azoknak a nőknek és férfiaknak, akik megnevettettek minket a cirkusszal. A cirkusz megnevettett minket, mint a gyerekeket. A cirkuszosoknak ez a küldetése, még itt is. Megnevettetni és jó dolgokat tenni. Nagyon köszönöm mindenkinek, mondta a pápa. Végül köszöntötte Mauro Gambetti bíborost, a vatikáni bazilika főpapját és vatikáni helynökét pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából.
Ferenc pápa a diplomáciai testülethez. Valós a világháború veszélye, vállaljuk a párbeszédet mindenkivel. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a szentszéki nagyköveteket, az évelei jókívánságok átadása alkalmából. Hosszú, átfogó beszédében végig tekintette a világ konfliktusos zónáit, a megoldandó problémákat, az etikai és technológiai kérdéseket, majd arra buzdított, hogy ne adjuk föl a párbeszédet azokkal sem, akikkel kényelmetlen beszélni, mert csak így tudjuk megszakítani a gyűlölet láncolatát. A szentszékhez akkreditált 184 nagykövetet és a diplomatákat az áldások termében fogadta a pápa, aki megfázása miatt Filippo Campanelli atyát, a keleti egyházak dikasztérium altitkárát kérte meg beszéde felolvasására. Magyar részről jelen volt az audiencián Habsburg-Lotaringiai Eduard szentszéki nagykövet, Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus, Törő András atya a szentszéki nagykövetség egyházi tanácsosa, a Pápai Magyar Intézet rektora, valamint Buda Zolta a szentszéki nagykövetség diplomatája. Ferenc pápa elsőként arról szólt, hogy ez a találkozó a diplomatákkal az intézményes jellegen túl elsősorban családias akar lenni, hiszen a népek családja gyűlik össze jelképesen a személyükön keresztül, hogy testvéri jókívánságaikat átadják egymásnak, túl a vitás kérdéseken, azt nézve inkább, ami összeköt. Az idei év különösen fontos a katolikus egyház számára, hiszen a szent év arra indít, hogy megálljunk a mindennapi élet rohanásában, feltöltődjünk a valóban fontos dolgokból. Újra felfedezzük, hogy Isten gyermekei vagyunk, és benne egymás testvérei, hogy megbocsássuk a kapott sértéseket, támogassuk a gyengéket és a szegényeket, hogy pihentessük a földet, igazságosságot gyakoroljunk, és újra ráleljünk a reményre. Erre hivatott mindenki, aki a közjót szolgálja, és a szeretet talán legmagasabb formáját gyakorolja, ami a politika. Ferenc pápa köszöntötte a diplomáciai testület dékánját, Georges Pulidét, majd visszatekintett a 2024-es év eseményeire. Több mint 30 állam és kormányfőt fogadott a Vatikánban. Kiegészítő megállapodást írt alá a Szentszék és Burkina Faso a katolikus egyház jogi státuszáról, valamint a cseh köztársasággal egyes jogi kérdéseket illetően, amelyekről tavaly döntöttek. Októberben újabb 4 évre megújították a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodást a püspöki kinevezésekről, ami a tiszteletteljes és építő párbeszéd folytatásának szándékát mutatja a katolikus egyház és az egész kínai nép javára. Ferenc pápa ezután fölidézte a tavalyi évben tett apostoli utazásait, amelyek során eljutott a távoli Indonéziába, Pápua-Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapúrba, de a közeli Belgiumba és Luxemburgba, végül pedig Korzikára is. Jól lehet, igen különböző valóságokról van szó, minden egyes utazás a pápa számára lehetőséget adott arra, hogy találkozzék és párbeszédre lépjen különböző népekkel, kultúrákkal és vallási tapasztalatokkal. Elvigye a bátorítás és vigasz szavát, különösen a legsérülékenyebb személyeknek. Ezekhez a külföldi utazásokhoz járult még 3 olaszországi látogatás, Veronába, Velencébe és Triestbe. A szent év elején a Szentatya köszönetet mondott az olasz hatóságoknak munkájukért, amellyel előkészítették Róma városát a jubileumra. Az elmúlt hónapok szüntelen munkálatai, melyek nem kevés kellemetlenséget okoztak, most megtérültek, hiszen javultak a közszolgáltatások és terek, így a városlakók, a zarándokok és a turisták is jobban élvezhetik az örök város szépségeit. Külön köszönetet mondott a pápa a vendégszeretetükről ismert rómaiaknak, az elmúlt hónapokban mutatott türelmükért, és azért, hogy befogadják a sok-sok ideérkező látogatót. Hasonlóképpen megköszönte a Szentatya a rendfenntartó erők, a polgári védelem, az egészségügyi intézmények és az önkéntesek segítségét, akik mindent megtesznek a biztonságért és a szent év sikeres lebonyolításáért. Kedves hallgatóink, a Szentatya beszédének ismertetését következő adásunkban folytatjuk.
Ferenc pápa januári és február elejé liturgikus programjai. Diego Ravelli érsek a pápai szertartásmester által meghirdetett események között szerepel, hogy a pápa a falakon kívüli Szent Pál bazilikában a keresztények egységéért rendezett imahéten vesperást vezet, továbbá folytatja szentévi programjait. A pápa januári programjait a következő hetekre a hagyomány és a szentévi újdonságok keveréke jellemzi. Diego Ravelli érsek a pápai szertartásmester január 8-án tette közzé azoknak az eseményeknek a listáját, amelyeket Ferenc pápa vezet e hónapban és február elején. A hagyományt képviseli a vesperás szertartása a falakon kívüli Szent Pál bazilikában, amelyet január 25-én este 17:30-ra terveznek a keresztények egységéért szervezett imahét alkalmából, amelyet 2025-ben 58. alkalommal tartanak. Az idei évre választott téma a János evangéliumának egyik verséből vett kérdés: hiszed-e ezt? A bozéi monasztikus közösség által összeállított elmélkedésre szánt szövegek kísérik, amelyeket a níceai zsinat, a kereszténység első ökumenikus zsinatának 1700. évfordulója inspirált. Január 26-án a szent év nagy eseményei közül az elsőre a kommunikáció világának jubileumára kerül sor. Ebből az alkalomból Ferenc pápa szentmisét vezet délelőtt 9:30-kor a Szent Péter Bazilika oltáránál. Február 1-én Urunk bemutatásának ünnepén a pápa vezeti a vesperást délután 5 órakor a Vatikáni Bazilikában. Február 9-én vasárnap a szent év újabb nagy eseménye a fegyveres erők, a rendőrség és a biztonsági erők jubileuma alkalmából Ferenc pápa szentmisét vezet délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren.
Amikor megnyílik az ég, hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk megkeresztelkedése ünnepére.
Valamikor Magyarországon történt a következő kedves kis eset. A falu plébánosa karácsony táján bemegy az ünnepnek megfelelően feldíszített szép templomba, és a döbbenettől földbe gyökerezik a lába. A kis Jézuska eltűnt a jászolból. Sok mindent átélt, idős ember volt már, de ez a felfedezés nagyon lesokkolta. Ebben a faluban rendes, becsületes, nyílt szívű emberek élnek. Vagy már ide is betört ez a vadvilág? Nagyon szomorúan csukta be maga mögött a templomajtót, s szinte az utolsó pillanatban vette észre a fényes, új kerékpárjáról integető 8 éves Pistit. Plébános úr, tessék engem megvárni, kiabált az atya után Pisti, és oda kerekezett a templom elé. A vadonatúj kerékpár csomagtartójában nem feküdt más, mint az elveszett kis Jézus. Tetszik tudni, megígértem a Jézuskának, ha megkapom az ajándékot karácsonyra, hálából elviszem egy körre. A karácsonyi időszak véget ér Urunk megkeresztelkedésének ünnepével. A karácsonyi ünnepkör azt is üzeni, hogy ne csak egy körre vigyem ki a gyermeket az életemben, hanem a szívemben hordozzam, és így növekedjék bennem Isten szeretete. Formálódjék ki egyre inkább bennem is a Krisztus. Az én nyitottságom nélkül nem nyílik meg az ég. A karácsonyi ünnepkör szentírási részeiben 3-szor olvasunk arról, hogy megnyílik az ég. Először karácsony estéjén, amikor egyszerű emberek számára nyílik meg az ég. Másodszor Szent István vértanúságának ünnepén olvasunk arról, hogy István látja a megnyílt eget. Harmadszor pedig Jézus megkeresztelkedésének ünnepén Jézus számára nyílik meg az ég, és a Szentlélek, mint egy galamb, rászáll Jézusra. Az ég megnyilását nem mindenki látja. Amikor valaki készen áll, és Isten jónak látja, akkor megmutatkozik az őszinte szívű, nyitott embernek. Ezt a teofániát, isteni jelenést nem lehet kierőszakolni. Vegyük sorba röviden ezeket az égi megnyilásokat. Először a pásztorok, az egyszerű szívű emberek látják meg az angyalokat. Nagyon sok szülő mesélte már el, hogy a gyerekeik egy bizonyos életkorig úgymond beszélnek valakivel, és ez nem hallucináció. Többet látnak, mert még elevenen él bennük az az emlék, amit egyébként magunkkal hozunk mindannyian, csak aztán elveszítjük ezt a látást. Az egyszerű szív gyorsabban meglátja őt, akit az elme eltakar. Másodszor megnyílik az ég a földi halál pillanatában is, ahogy ez történt István diakónus esetében. Nagyon sok tapasztalat van arról is, amikor a haldokló még itt van, de már átmenőben, és megnyugszik hirtelen. Arca megbékélt, és már tovább néz, békésen távozik. Akik körülött állnak, nem értik, mert nem látják őt, akit ő már lát abban a pillanatban. A halál pillanatában a haldokló a már és a még nem állapotában van. Már elindult, de még nem ért át, viszont látja a megnyílt eget, és ezt csak ő látja. Az Isten tapasztalat amúgy is annyira személyre szabott, hogy nem is láthatja a másik, aki mellettünk van. Ahogy Mózesnél is történt az égő csipkebokor esetében. Az a csipkebokor akkor és ott csak neki égett. Az ég megnyilása egyedi esemény. S ha valaki beszélne róla, nehezen értik mások, mert a személyre szabott. Harmadszor, Jézus megkeresztelkedésének ünnepén jelenik meg a mi Urunknak. Neki is megnyílik, és ezzel kinyilvánul Istensége. Most a benne lévő Isten nyilatkozik meg, mint atya, hiszen azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Jézus pedig még tudatosabban hordozza az Istent, aki atya és Szentlélek is. Szent háromságos megnyilvánulás történik ennél az égi megnyilásnál, hiszen az atya nyilatkozik, és a Szentlélek is jelen van. Ez Jézus megkeresztelkedésének lényege, hordozza az Istent, aki nem csak atya, hanem lélek is. Jézus tehát a Szent háromságos egy Istent hordozza magában, és mutatja meg mindenkinek, akivel csak találkozik. Az egyedüli, helyes szentírás magyarázó Jézus. mert ettől arra felé megmutatja azt, hogy ki az az Isten, aki ő benne lakik, s aki bennünk is lakik, amikor erre megnyílik a szemünk, amikor megnyílik az ég. Nem tudjuk pontosan, mikor történik, de amikor nem is gondoljuk, megnyílik az ég. Ennek feltétele, hogy a karácsonyi kisdedet ültessen szívembe, és hordozzam mindenhová, minden pillanatban. Ez a kerességben kapott küldetés lényege, hiszen mi nem akárki gyerekei vagyunk, hanem Istené, és őt hordozzuk. Ez alapozza meg emberi méltóságunkat.
Amikor megnyílik az ég, Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk megkeresztelkedése ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. október 12-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a helyes istenkép kialakulásáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Mai adásunkban elkezdünk egy beszélgetést, hát igazából a hitünkkel kapcsolatban, és egy olyan alapvető, megalapozó témával kapcsolatban, amely szerintem a vallásos életünknek, egyáltalán az ima életünknek az alapkérdése. Ez a téma nem más, mint a helyes és a helytelen Isten képek. Ez egy nagyon érdekes és nagyon mély téma, mert csak akkor tudunk az Istenhez imádkozni, csak akkor tudjuk az Istent őszintén imádni, hogyha ismerjük az Istent. Na most ugye nem mindegy az, hogy milyennek ismerjük az Istent, és az sem mindegy, hogy milyen elképzeléseink vannak Istenről, mert hogyha ezek hamisak, ha ezek illúziók, akkor az imádságunk sem lesz hatékony, mert egy nem létező Istenhez imádkozunk, akit mi képzeltünk el. Ezért fontos, hogy az Istent olyannak ismerjük meg, amilyen ő maga, milyennek kinyilatkoztatta magát, az Isten igéjén keresztül és az ő szent fián Jézus Krisztuson keresztül. Ezért jó és fontos az, hogy helyesen ismerjük meg az Istent, hogy hatékonyan tudjuk őt dicsőíteni, imádni és hozzá imádkozni, hogy ne a mi elképzeléseink Istenéhez imádkozzunk, hanem ahhoz az Istenhez, akiről a Biblia és a kinyilatkoztatás tanít bennünket, aki megismerteti folyamatosan velünk önmagát. Isten kép. Az Emmaus közösség, katolikus karizmatikus közösség írásaiból szemezgettem a mai alkalomra, és az ő gondolataikból hívok néhányat segítségül, ilyen beszélgetés indítóként, és akkor utána a beszélgető társakkal megpróbáljuk ezeket a gondolatokat, bekezdéseket, mondatokat itt szépen kielemezgetni a saját életünk kapcsán. Néhány dolgot szeretnék felolvasni. Isten képünket megterhelik azok a fogalmak, amelyek a médiákon, szüleinken vagy ismerőseiken keresztül jutnak el hozzánk. Az emberek megnyilvánulásaiból belénk ívódnak a rosszindulatú szavak, amelyek Istent közömbösnek, kegyetlennek, szigorúnak, büntetőnek állítják be, azért, mert az ártatlanok szenvednek, mert betegség és halál is létezik a világban, mert csalódások és fájdalmak érik az embert. Ezek alapján sokakban megérlelődik az a gondolat, hogy jobb távol lenni Istentől. Mivel rosszat gondolnak Istenről, kialakul bennük egy ellenszenv, elutasítás, szeretetlenség, távolságtartás. Nem gondolnak arra, hogy a rossz a sátántól ered, és az általa irányított emberektől. Hitbeli fejlődésünk érdekében fontos felfedezni Isten igazi arcát. Jézus azt mondta, aki engem lát, az látja az atyát is. Jézusra figyelve felismerhetjük, hogy Isten jó, elmegy a századik elveszett bárány után is, kenyeret szaporít az éhezőnek, feltámasztja az édesanyja halott fiát, végül pedig nagy szenvedések között képes életét is odaadni a mi üdvösségünkért. Isten szeret minket, mindennél és mindenkinél jobban. Isten vágyakozik arra, hogy szeretetet és életet adjon nekünk, és ezáltal boldoggá tegyen minket. Ezért el kell utasítanunk minden hamis fogalmat Istenről, és csak az igazat megismerni róla, hogy János evangéliuma is, és János levele is írja, Isten maga a szeretet. Isten a szeretet. Álljunk meg itt az első bekezdésnél, ahol egy érdekes dolgot olvastam fel. Azt írja az első mondat, hogy Isten képünket sok külső hatás megterheli, befolyásolja, például azok a fogalmak, amelyek a médián keresztül, szüleinken vagy ismerőseinken keresztül jutnak el, sőt, míg az emberek megnyilvánulásai, a rosszindulatú szavak, cselekedetek is hatnak az Isten képünkre. Ti hogy látjátok az Isten képpel kapcsolatos ilyen befolyásolásokat, hogy szerintetek az Istenről alkotott képünket miért befolyásolják a külső történések, vagy az emberi rosszindulat, vagy a csúnya szavak, hiszen ebből aztán bőven van, erre majd még egy picit később visszatérek. Hogyan befolyásolják az Isten képünket? Bennetek hogyan él az Isten? Milyennek ismeritek az Isten? Szerintetek milyen az Isten? Most ez egy ilyen egyszerű indító kérdés szerintem, hogy szerintetek milyen az Isten, akiben ti hisztek?
Én nekem azért volt ez nagyon érdekes és hosszú út, mert ugye én tizenévesként, kamaszként szembesültem azzal, hogy nagyon keresek valakit. És tudtam, hogy a jó Istent keresem már akkor is, csak az út az egy kicsit rögösebb volt. És bennem például, amit pont itt az első bekezdésben felolvastál, hogy mások véleménye meg mások cselekedetei határozták meg azt, hogy milyen Isten kép élt bennem. Én elsősorban tehát én féltem. Mert ugye mindig ezt láttam, hogy szigorú, hogy igazságos, de nagyon szigorú, és mi lesz, hogyha én valami olyat csinálok, ami nem jó, amiről nem is tudom, hogy nem jó egyébként. De hogy nem volt meg hozzá az a tapasztalás, tudás, ami kellett ahhoz, hogy én ezen túl tudjak lépni. És én azt gondolom, hogy ez mind a mai napig is nagyon befolyásolhat olyan embert, aki nincsen tisztában, vagy aki nem ott tart, vagy az Isten képe nem teljes még, vagy nem törekszik a felé, hogy teljes legyen, hogy másoknak a véleményére ad, vagy mások így is befolyásolni tudják őt. Hogy eljusson addig, hogy egyrészt ezeket a véleményeket, ha meg is hallgatja, de nyilván ő ezt le tudja szűrni azon a szinten, amin kell kezelnie, és meglássa azt, hogy a Jóisten a megbocsátás, Jóisten az a jóság, és a szeretet. Tehát ami a legfontosabb, hogy ő a szeretet. Úgyhogy hosszú út vezetett el mondjuk ideig, de szerintem nyilván most azért furcsa ez, mert nem csak negatív, de pozitív tapasztalataim is voltak emberek reakcióval kapcsolatosan, és Jóisten mindig küldött olyan embereket, akik a felé tereltek, hogy meglássam azt, hogy merre kell elindulni ezen az úton.
Igen, az biztos, hogy szerintem ez ma is így van, hogy sokan félnek megismerni az Istent, mert van egy helytelen ítéletük. Hát most ugye a mai világban ez nagyon divatos, hogy a média, vagy az internet, akár hazugságai, vagy tév állításai mentén megítélünk rögtön dolgokat. Nagyon sokan az egyházról sokszor botrányokkal kapcsolatban hallanak, vagy előítéleteket hallanak, vagy rossz példákat látnak, csalódnak emberekben, és azt hiszik, hogy ilyen az egyház, ilyen az Isten. És ebből kialakul egy helytelen Isten kép, ami csak akkor tisztulhat ki, hogyha valaki időt és energiát szán arra, hogy valóban megismerje, hogy milyen az Isten. Hát ez, én azt gondolom, hogy aki a jó Istent meg akarja ismerni, az nem egy-két nap alatt fogja ezt megtenni. Tehát mindenképpen időt, energiát kell rászánni arra, hogy megismerjük az Istent. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az Istennel való találkozásunk és ismeretünk az egy nagyon felületes dolog lesz. Tehát ez biztos, hogy így van.
Hát meg én azt gondolom, hogy azért nagy felelősségünk van nekünk, nekem is nyilván, mint szülőnek is, meg mint gyakorló katolikusnak is, hogy olyan példát mutassunk, ami nem ezt fogja erősíteni mondjuk egy keresőben, vagy egy olyanban, akinek mondjuk még nem tartott, ahol szeretne.
Igen, hát ugye nemrég olvastunk egy érdekes evangéliumot, ahol egy édesapáról és a két fiáról van szó, ahol az egyik fiúnak azt mondja az édesapa, hogy menj ki a szőlőbe dolgozni, ő pedig azt mondja, hogy nincs kedvem. de aztán megbánja a döntését, és mégis kimegy. A másik fiúnak azt mondja, hogy menj ki a szőlőbe dolgozni, ő azt mondja, hogy igen, atyám, már is megyek, de nem megy ki. Jézus felteszi a kérdést, hogy ki az, aki teljesítette az atya akaratát. És ugye azért az evangelizáció, a hitről való tanúságtétel elsősorban az életünk. Minden keresztény embernek az élete. És hogyha ez az evangéliumi példát egy sajátos módon értelmezzük, akkor nagyon sokszor mi a második fiú vagyunk, aki azt mondja, hogy igen, atyám, megyek, de nem megy ki. Mert nekünk, akik hívők vagyunk, templomba járunk, nagyon sokszor a templomban könnyű megígérni az Istennek akármit. Ott vagyunk a Szentmisén, hallunk egy lelkesítő prédikációt, vagy egy olyan evangéliumot, ami megdöbbent minket, és akkor hirtelen azt érezzük, hogy hát tényleg kellene valamit tenni. Tényleg neki indulok, elindulok az úton, én is majd teszem, de ahogy kimentünk a templomból, gyakorlatilag el is felejtjük. Aztán jönnek kellemetlen helyzetek, amikor nem szívesen vállaljuk a hitünket, és elfelejtettük. A gyóntatószékben megígérjük, hogy a jóra törekszem, a bűnt elkerülöm, aztán kijövünk, és mintha elfelejtenénk, éljük az életünket tovább. Nagyon sokszor ezért a második fiúhoz hasonlítunk, igen, atyám, megteszem, igen, atyám, megyek, de aztán utána nem jutunk el a cselekedetekhez. Az életünkkel nem tudjuk megtámasztani, ugye alátámasztani azt, amit vallunk a szánkkal. Az első fiú, aki azt mondja, hogy nincs kedvem, de felülírja az első hirtelen döntését, példakép lehet, mert kijavítja a hibás döntéseket, és a munkájával örömet szerez az atyának. Tehát nagyon fontos, ami el is hangzott, hogy keresztényként óriási felelősségünk van, és hát most látva ugye a népszámlálásnak a kellemetlen adatait, eltűntek a templomba járók, de hát ezt minden kedves rádióhallgatónk, aki vidéken él, esetleg azt tudja, tapasztalja, még a nagyvárosokban talán ez annyira nem érződik, nem látszik, de már azért bőven érződik nálunk is, de azért látjuk, hogy a falvakon, kisebb településeken, hát 8-10 ember van a vasárnapi szentmisén, 20, nagyobb településeken esetleg 30-40, de hát édes kevés a lakossághoz képest. A statisztikai adatok és a valóság megegyezik, tehát látjuk azt, hogy teljesen fedi egymást. Ugye feltehetjük a kérdést, hogy miért? Miért van ez? Hogyan alakulhatott ki ez a helyzet? És nagyon sokan hibáztatnak akár különböző rendszereket, vagy külső tényezőket, és rá akarják dobni a vizes lepedőt másokra, hogy ő a hibás azért, hogy ez van. De azt látjuk, hogy tulajdonképpen ez egy folyamat. A leépülés az egy folyamat. És akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy mit nem tettünk meg az elmúlt években. Mert annyi mindent megtettünk. Olyan sok program, olyan sok lehetőség, sok felújított templom, sok átvett iskola. És mégis visszafelé megy a mutató. Nem növekszik, hanem csökken. Miért? Azt hiszem, hogy nagyon egyszerű a válasz. A Szent Pál apostol azt mondja, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, ami Krisztusban volt. Tehát ez a keresztény feladat. Ez egy keresztény feladata, hogy a társadalomban, a munkahelyen, a családban ugyanolyan legyen, mint Jézus Krisztus. Nem több és nem kevesebb a feladat. Óriási, óriási feladat, óriási küldetés. Ugyanolyan legyen, mint Krisztus. Tőle nem félt senki. Rajta nem botránkozott meg úgy olyan értelemben senki, hogy erkölcsileg és a hitelességében mindig az Isten akaratát teljesítette. Mindig az Istennek engedelmeskedett. És mi keresztényként ettől nagyon sokszor eltérünk. És emberi érdekeket akarunk képviselni, azokba akarunk belesimulni, és ezt nagyon sokan látják, és azt mondják, hogy ez nem hiteles. Milyen képet mutatunk a társadalomban, a családban, a szomszédok előtt, a baráti körben? Valóban Jézus van bennünk, olyan a lelkületünk, mint a Jézusé, vagy nagyon távol áll tőle? Ettől járhatunk még templomba, az még nem jelenti azt, hogy olyanok vagyunk, mint Jézus Krisztus. Tehát itt ugye, amikor az Isten képről beszélünk, fontos az, hogy az Isten képe általunk jelenik meg a társadalomban, mert ezzel töltődünk hétről hétre az Isten házában, és ezt kell megmutatni. Thank you. Krisztához fordulok néhány perce, és akkor arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy látod, amit Timi is az előbb elmondott, például a fiatalok között az iskolában, vagy akár az ismerettségi körödben, hogy mi miatt maradnak távol emberek, hogyan ismerik az Istent, vagy mi hogy gondolkodnak egyáltalán az Istenről a fiatalok, a te közeged, a barátaid, a munkahelyed, hogyan gondolkodnak az Istenről, milyennek ismerik az Istent?
Kezdem magammal, tehát az én Isten képemmel, hogy én felnőtt koromban kezdtem el vizsgálni, mert ugye mindig voltak olyan történések, amikor nem jutottam egyről a kettőre, vagy nem jutottunk a jó Istennel együtt a kettőre.
Azt hiszem, nagyon sokan vannak így, akik hallgatják a műsort, úgyhogy lehet, hogy itt kapunk jó tanácsot.
Jó tanácsot, csak hogy amit tapasztaltam, hogy igazából szerintem az Isten képemben ott találtam meg a hibát, és akkor, amikor megfigyeltem azt, hogy Isten szeretett kezdeményezéseire, mert mindig ő szeretelőbb, milyen választ adok igazából. És voltak olyan válaszok, amikor tényleg, mikor valaki kérdez valamit, vagy beszél hozzám, és akkor én tök másról kezdek beszélni, teljesen félreértem Istent a cselekedeteim által, minden által. És ezek nagyon-nagyon függnek attól, hogy a családban mit kapunk, hogy milyen sérülések érnek minket, mert azon keresztül látjuk az Istent is. És ezért fontos a megbocsátás, a gyógyulás, amit viszont a Szentíráson keresztül kapunk szerintem, a jó Isten által is, és az imában elsősorban.
Itt megint beleszólok egy pillanatra, csak azért, mert fontos részeket érdemes kiemelni itt a hallgatók miatt főként. Abban, amit felolvastam a leírásból, és abban, amit te is mondtál, elhangzik az, hogy sérüléseket kapunk a családban is. Ha valamikor a magyar történelemben voltak sérülések, akkor azt gondolom, hogy most a csúcson járhatunk, mert a családoknak a lelki állapota szerintem nagyon mély ponton van, látva a gyerekeknek a viselkedését, magatartását, nagyon-nagyon sok család mély ponton van. Mit jelent az, hogy a családtól sebzettségeket kapunk? Talán ez egy fontos kérdés, mielőtt ebbe belemegyünk, hogy ennek mi az oka. Mi ez, hogy családi sebzettség, vagy mi az, hogyha a családban ilyen negatív dolgok, mert ugye most az is divat, persze, nagyon mély ponton vagyunk, de mégis divat, azt hiszi, hogy mindenki azt hiszi magáról, hogy ő csinálja a legjobban. Minden szülő azt hiszi, hogy ő a legjobb, minden szülő azt hiszi, hogy ő csinálja a legjobban, és hát azért látjuk a kisgyerekeknél főleg, hogy azért a 21. században nem biztos, hogy ez így működik, de ha az ember valakivel úgy beszél és próbálja figyelmeztetni a hibákra, akkor mindenki föl van háborodva, hogy hát ő jól csinál mindent, és hogy ő nem hibázik, mint szülő. Mit jelent az, hogy egy gyermek a családban sebzettségeket szerez?
Hát lehet, hogy ezt Timi jobban tudja, mint szülő, én meg mind gyermek, ugye, mert nekem nincs családom, csak így felfelé menők igazából. Amit mondtál, nem biztos, hogy teljesen így van szerintem. Tehát igen, mondjuk én mint pedagógus, tehát a szülő értekezleten azért minden szülő igyekszik a legjobb szülő lenni, ez tény. De egyébként meg nagyon sok szülő küzd azzal, hogy nem jó. És ezt tudom arról, hogy amit ugye korábban mondtak szülők, mikor máshol tanítottam, bárhol, akár itt is, ahol most vagyok, hogy igenis küzdenek nagyon önmagukkal, a világgal, a gyerekükkel, de sajnos ezt kezdetekben rontják el, és szerintem a helytelen szeretet az, ami ezt okozza. Tehát nem szeretik helyesen a gyereküket, nem merik a konfliktusokat, a nevelő, tehát a pozitív értelemben vett konfliktusokat felvállalni, amely által fejlődik a gyereklek, amelyet a tanul. Tehát ezeket a tanítón konfliktusokat felvállalni, ehelyett azt gondolják, hogy úgy szeretik a gyereket, hogyha mindent a szőnyeg alá söpörnek, illetve csonka család rengeteg van, tehát a vállásból fakadó szeretethiány, az tényleg csak azt tudja, akinek elváltak a szülei. Tehát azt nem tudja egy teljes családban felnőtt, soha nem fogja átélni azt, amit azok a gyerekek, vagyis mi átélünk igazából, vagyis nem, abban az esetben, ha imádkozunk. Na de, ugye, hogy mi okozza ezt, hogy a családok mennek, hogy a szeretetlen, tehát mondom, tehát a helytelen szeretet, ez mindenek előtt, mert ugye a szeretet helyes, hogyha mondjuk egy keresztény családban megfelelően imádkoznak, tehát az ima élet, tehát imának van tere, van ideje egy családban, le tudnak együtt ülni, el tudnak csendesen, tudnak beszélgetni, akkor én azt gondolom, hogyha ugye megtanulj meg imádkozni, és megtanulsz szeretni, ugye ez a könyvnek a címe, akkor gyakorlatilag a szeretet is, én úgy gondolom, a helyére kerül, és az Isten kép is gyógyul. Nekem rengeteget gyógyult, amikor én ezeket felfedeztem, éreztem magamban, és elmondtam a Jóistennek, megbeszéltem vele, és elkezdtem ezért imádkozni, vagy ha nem is ezért, hanem csak imádkozni, vele lenni, elmélkedni, ő gyógyít, majd ő elvégzi a maga dolgát az imában, tehát nem nekem kell ott bármit is csinálni, és rengeteget gyógyult az Isten képem. Tehát ez csak úgy megy, hogyha hagyom, hogy Isten gyógyítsa. És ez csak úgy, hogyha vele vagyok kapcsolatban.
Most Timit is megkérdezem, hogy te, mint édesanyja, te hogy látod, hogy hogy szerezhet egy gyermek a családban sebeket?
Hát szerintem leginkább, amit Kriszta is elmondott egyébként, hogy maga a szülő sincs rendben. Tehát, hogy ha még valaki meg is próbál minél jobb szülő lenni, nem feltétlenül a jó utat választja. És szerintem az első az, hogy önmagát rendbe rakja, és akkor, ha ő törekszik arra, hogy nyilván ne csak a társadalmilag jó szülő legyen, hanem a lelki élete is rendben legyen, és a Isten képe minél tökéletesebb legyen, vagy legalábbis arra törekedjen, akkor onnantól kezdve annyi kegyelmet fog kapni maga a család is, hogy szerintem nem lesz ebből, vagy nem gondolom, hogy ez gondot okozna. Ami igen, tehát a konfliktus helyzetek felvállalása azért is fontos lenne egyébként, mert én azt gondolom, egy túl liberális, túl megengedő neveléssel azt érhetjük el, hogy a gyerekek nem fogják megtanulni, hogy hogyan kell később kezelni ezeket a konfliktusokat, és abból meg hatalmas bajok származnak. Tehát nem feltétlenül jó ez, hogyha valaki nem tanulja meg, hogy ideje korán, hogy ezt hogyan kell használni és alkalmazni. És végül, amit mondott Kriszta, tehát az, hogy közös ima és közös beszélgetések legyenek, ez pedig szerintem az alap kell, hogy legyen egy családban.
Hát ugye azt látjuk, hogy azért a társadalomban minél inkább eltűnik a vallásosság, annál több a probléma. Tehát minél kevesebb a vallásos család, minél kevesebb az imádság, minél kevesebb kiegyensúlyozott lelki, nem arról van szó, hogy a vallásos ember az gyakorlatilag olyan, mint egy angyal, hogy a felhők felett jár 10 méter, és neki semmi baja nem lehet, hát megvannak a napi küzdelmek. De hogyha lelkileg stabil valaki, megtanul imádkozni, akkor megtanul szeretni. Minél kevesebben imádkoznak, minél kevesebb a kommunikáció, annál jobban szétesik minden, és hát látjuk, hogy milyen szétesőben vannak a dolgok, mennyi gyerek küszködik személyiségzavarral, problémával, önkép zavarral, vagy bármivel. Hát ez mind abból adódik, hogy nincs otthon egy helyes kommunikáció, odafigyelés, imádság, stb. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a gyermekeknek a vallástól, az Istentől való eltávolodása, hát ezen is múlik. Milyennek ismeri meg a szüleit? Hát amilyennek megismeri a szüleit, majd olyannak képzelje el az Istent is. Ez egy nagyon fontos dolog, és sokszor a szülő már csak akkor veszi észre, hogy baj van, amikor már tényleg nagyon nagy a baj, és kétszer vagy háromszor annyi erővel lehet csak visszafordítani, mint hogyha időben elkezdtek volna odafigyelni a gyerekekre. Hát azt hiszem, hogy ezt a témát nem tudjuk a mai műsorban teljesen kimeríteni, mert ugye a műsoridőnk elröpült, de a következő műsorban folytatjuk, hiszen ezt a témát nem egy műsorra szántuk. Nyilván most azt azért még hozzáteszem, hogy nem szakemberként ülünk itt a stúdióban, hogy itt pszichológus vagy pszichiátriai véleményeket vagy diagnózisokat állítsunk föl, hanem hétköznapi emberként mindannyian emberek között élünk, iskolában tanítunk, Timi gyerekeket nevel, hármat is, tehát hogy benne vagyunk azért a lecsóban, és nem légből kapott dolgokról beszélünk, hanem ugye Kriszta, mint pedagógus, mint osztályfőnök, Timi, mint édesanyja, én, mint lelkipásztor, tehát azért benne vagyunk és belelátunk gyermekeknek és talán a szülőknek is azért a lelkébe, lelki világába is hallgatunk, találkozunk problémákkal, nehézségekkel, tehát emberként próbáljuk keresni a válaszokat, és itt nem okoskodásról van szó, nem megmondó emberek vagyunk, hanem igazából gondolkodunk, beszélgetünk, és azt próbáljuk kideríteni, hogy mi az, ami segíthet azon, hogy ne csúszunk tovább, ne menjünk mélyebbre, hanem inkább fölfelé menjünk, emelkedjünk a Jóisten felé, és hát itt azért a mai műsort, hogyha össze akarnánk foglalni, akkor itt teljesen egyértelmű az, hogy tegyük rendbe először magunkat, saját lelkünket, lelki világunkat, a Jóistennel való kapcsolatunkat, és higgyünk abban, hogy ezzel egyszerre minden más is megváltozik. Erre időre van szükség, odaadásra, akaraterőre, hogy igen, annyi minden munkánk van, annyi bajunk van, annyi felé szaladunk, de mégis ez a legfontosabb. Mert nem eshetünk szét. Kell egy összetartó erő, és az összetartó erő az az Isten. Ő az, aki mindent összefog, ahogy a Bibliában olvassuk. Ő a tartó, ő az az osztop, az a stabil pont, amihez mindent igazítanunk kell, ahhoz, hogy körülöttünk rendbe jöjjenek a dolgok. következő műsorban folytatjuk majd a beszélgetést az istenképekről, és arról, hogy egy szülő, egy pedagógus, egy keresztény ember hogyan befolyásolhatja a környezetét. Addig is további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Tankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején dr. Utri Attila a közelmúltban megjelent Ragozinka Legenda és Valóság című könyvéről beszélgetünk a szerzővel. Ezt követően a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri Filharmónia bérletének soron következő februári koncertjeit ismertetjük. Végül pedig az Agria Játékok Kft. Újévi koncertjéről és a Harlekin Báb Színház idei első bemutatójáról szólunk. Rövid ajánlunkban most dr. Utri Attila ortodox író beszél.
Tehát Ragozinka, ez egy kitalált város, de ezt álmodtam egyszer, hogy Ragozinkába megyek. Ezt a szót jegyeztem meg, hogy Ragozinka. És akkor mondta a Gergely fiam, hogy létezik ilyen város ott az Ural környékén, úgyhogy nem találtad föl a meleg vizet, úgyhogy akkor mondtam, nem baj, akkor annál jobb. Mert akkor végül is ott az Ural környékén előfordultak őseink is. Az utrigórok, meg a kutrigórok, meg a finn-ugor, magor törzsek. És gyakorlatilag ilyen történelmi helyzetben egy szláv, egy germán és egy magyar népesség együtt működése kezdetben egy faluban, ami úgy keletkezett, hogy egy meteorit becsapódott a földbe, ott lett egy hatalmas tó, és akkor ezt nevezték Ragozinkának, ezt a krátert, hogy Ragozinka kráter, így van rajta az interneten is.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Három órakor kezdődő egyháztörténelmi sorozatunkban a Vatikán keleti politikájáról Budapéter teológiai tanárral beszélgetünk. Négy órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Edikó, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Heródes király napjaiban bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és érdeklődtek. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki. Aztán fölnyitották kincses ládájukat, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Olvasom a Máté evangéliumban. A világnak érdeke, hogy elismeri az egyházat, mint társadalmi és történelmi adottságot, és mint a történelem kovászát. De épp ugyanígy az egyház is tudatában van, hogy mennyi mindent köszönhet az emberiség történelmének és fejlődésének. az egyház javára is kínálkozik az elmúlt századok tapasztalatai és természettudományok haladása, és az ember természete nyilvánul meg teljesebben, és új utak nyílnak az igazság felé, és használnak az egyháznak is. Az egyház ugyanis történetének kezdetétől fogva megtanulta, hogyan kell Krisztus üzenetét a különféle népek fogalmaival és nyelvén kifejeznie, és igyekezett még a gondolkodók bölcsességével is megvilágítani, hogy amennyire lehetséges, alkalmazza az evangéliumot mindenki felfogó képességéhez, még a tudósok igényeihez is. Az egyház hálás lélekkel tapasztalja azt a sokféle segítséget, amelyet akár mint közösség kap, akár egyes fiai kapnak, bármilyen rendű és rangú embertől egyaránt. Amennyiben tudnélik az egyházi közösség külső tényezőktől is függ, Isten terve szerint nem csekély szolgálatot tesznek neki mindazok, akik előbbre viszik az emberi közösséget a családi, a kulturális, a közgazdasági, valamint a politikai életterén, akár nemzeti, akár nemzetközi síkon. Mi több, az egyház megvallja, hogy sok hasznot meríthet és meríthet még ellenségeinek vagy üldözőinek támadásaiból is. Rádöbbent már egyházad, Uram, van tanulni valója másoktól is rólad. Aki hívő vagy nem hívő, behatol a világ, a társadalom, az ember titkaiba, rólad tudott meg valamit. Aki emberibb magatartás módokat fedez fel, a te lelkedhez jutott közelebb. Tanulékony, alázatos, befogadásra kész szívet kérek népednek és magamnak, Uram. Uram, engedd, hogy a három királlyal mi is feléd mehessünk. Sietni akarunk. El akarjuk felejteni azt, ami mögöttünk van. Minden a jövő jegyében áll előttünk. Az élet minden lehetősége még nyitva áll előttünk, mert Istenre találhatunk, és ő mindig jobban a miénk lehet. Aki Isten elé siet, az előtt semmi sem múlott el, és semmi sem veszett el. Isten legkisebb valósága nagyobb minden emberi illúziónál, mert Isten örök ifjúság. Sivatagon vonulunk át, de nem kell félnünk. A csillag előttünk van és világít.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az útra.